a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, dr. Trócsányi László a vendég, a Károly Gáspár Református Egyetem rektora, és professzor úr említette már a mesterséges intelligenciát, én is kérdeztem volna erről, mert ez egy nagyon izgalmas időszak megint csak az egyetemek számára, ahogy én itt a beszélgetésekből ezt levontam magamnak, mert hogy a számonkérés kérdése az egy nagyon izgalmas jövőbeli kérdés. Hogyan lehet számon kérni egy egyetemen?
Hát korábban elharapódzott az a gyakorlat, hogy írásban kellett vizsgázniuk a hallgatóknak. Ez a Covid-nak a hatására is volt. Én azonban nagyon határozottan azt kértem a kollégáktól, hogy szóbeli vizsgáztatás legyen. Tehát, és hogyha szóban vizsgál, szóban történik, ez ugye macerással, mert hogy
idő,
sok energia, hallgató ki kell menni, helyen. És minden hallgató bejön. De amikor én fiatal voltam, akkor legyünk őszinték, írásbeli vizsgára nem nagyon emlékszem. Egy-két tantárgyban lehetett írásban vizsgálni, de az esetek 90%-ában a jogi karon, igaz, hogy régen volt, még jóval a rendszerváltozás előtt, de szóbeli vizsgák voltak. Mert a szóbeli vizsga az, amelyik lehetőséget ad arra, hogy egy hallgató a tanár szemébe nézzen, tételt húzzon, és válaszoljon arra, valós tudását adja el. Persze, akkor rögtön fölmerül a szakdolgozatnak a kérdése, mert a szakdolgozat is ugye egy írásbeli munka, hogy szükség van-e még szakdolgozatra, a hagyományos értelembe vett szakdolgozatra, vagy sokkal inkább egy szakmai gyakorlatnak a riportja, interjúja, és valami élő dolog jelenjen meg. Tehát ne a hagyományos szakdolgozat jöjjön, hanem ehelyett fölváltsuk egy másik fajta munkával, ami személyes jellegű munka, amelyeknek a kidolgozását még csak azt mondom, kapizsgáljuk. Tehát nem jutottunk el, de bennünk is fölmerült az, hogy a szakdolgozatnak ez a hagyományos
fél
formája
öntartható,
vagy pedig helyette egy egyéni munkának, amik viszont ugye el kell tudni mondani, akár egy interjú, amit ki kell adni, hogy menjen el valahova, készítsen valakivel egy személyes interjút, abból vonjon le következtetéseket. Egyénesítve a munkát. De még nem hordjuk a bölcsek kövét, azért az nem, sajnos nincs.
Ezt most mindenki keresi lázasan egyébként.
De keressük lázasan, így van pontosan. Tehát ugye már csak a plágium ellenőrzést is, akkor most hogyan tudjuk ezt valóban leellenőrizni. De most tiltjuk, vagy ne tiltjuk a mesterséges intelligenciát, mert keresésre végül is nagyon hasznos.
De aztán jön a vita, hogy ezt innen vagy onnan,
de
meg
még
saját,
azért
nem saját.
Azt kell mondanom, hogy még nem vagyunk abban a fázisban, amikor ezt a dolgot teljes mértékben tisztán látni, csak azt látjuk, hogy szükség van változásra. Tehát ez biztos, hogy a szóbeliségre helyezem a hangsúlyt ezután, és elvárom azt, hogy a kollégák is szóban vizsgáztassanak. Ez legalább már ad egy képet a hallgató tudásáról.
De hát ez egy óriási teher.
Óriási teher lesz.
A kollégáknak, az egyetemnek, az infrastruktúrának, és hát valamilyen módon a hallgatóknak is, hát egy sokkal szofisztikáltabb rendszert kell létrehozni. Az is egy érdekes kérdés, a mesterséges intelligencia egyfelől most már alapvetés, tehát kínálnom kell, mint egyetem. Tehát azt már valószínűleg bárki, aki jelentkezik és bogarászta a Károly honlapot, keresi azt, hogy van-e ilyen.
Talán meg kell tanítani, hogyan kell használni. Tehát nem kell megijedni az élet a mesterséges intelligenciától, mert ha jól tudom használni, akkor jó. Csak én azt kell várom, hogy a természetes intelligencia ne vesszen el. Tehát a természetes intelligencia az egy dogmatikai tudás egy jogász számára. Tehát, hogyha csak a mesterséges intelligenciára használod, akkor hibázni fog benne. Mert a mesterséges intelligencia tud hibázni. Mondok egy konkrét példát. Ugye Amerikában történt az eset, hogy például egy jogász, egy ügyvéd ugye keresetlevelet nyújtott be. És a keresetlevelet a mesterséges intelligenciával iratta meg, ami olyan bírói gyakorlatokra hívta föl, döntésekre hívta föl, tett bele a iratba, ami nem is léteztek. És akkor ezek után ugye a másik fél természetesen ki is szúrta, hogy ezek a döntések nem léteznek. Tehát ezért veszélyes, ha csak a mesterséges intelligenciára hagyatkozik valaki, mert az tud tévedni. És az komoly következmény lesznek. Ugyanakkor keresésre, tanulásra tökéletesen jó, tehát egy munkát tudja segíteni. használni, de nem helyettesítheti a természetes tudást.
A nemzetközi kapcsolatokról kérdeztem már rektorral, de egy másik érdekes és egy friss információ volt, amit találtam önöknél. Ez egy ösztöndíj, egy közös ösztöndíj, ugye Nagykörössel együtt.
Igen, Nagykörösön, ugye ezek a régi szabadidő mezővárosoknak a helyét meg kell újra találni. És Nagykörös tipikus példa erre. A rendszerváltozás előtt, de 1800-as évekre vissza lehet menni, de azt kell mondani, hogy Nagykörösnek a tanítóképzésben mindig volt egy hagyománya. Ez egy, és ez nagyon szép, Arany János városáról beszélünk. Igen, ám, de a mezővárosoknak a helyzete megváltozott, a közlekedés. Felgyorsult a világ, és tulajdonképpen vonattal vagy autóval pillanatok alatt ugye el lehet jutni nagyvárosba, akár Szegedre, akár Budapestre, tehát más a környezet, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 20, vagy 50 évvel ezelőtt. És ezek az egyetemeken, vagy ezeken a városokban volt régen mindenhol felsőoktatás, és ma már nem vonzó egy fiatal számára feltétlenül ott tanulni, amikor tanulhatnék ott, ahol nagyobb az élet,
egy nagyobb városban,
és én már nem akarok egy mezővárosba járni. Na most az a helyzet, hogy azért nem mindenki teheti meg, hogy Budapesten tanuljon, albérletbe vagy Szegeden, ami sokkal drágább, legyünk őszinték, és ennek megfelelően Nagykörös városával Körtvényesi Attila polgármester úrral ültem le, és állapodtunk meg abban, hogy egy ösztöndi programot alakítunk ki. És nevezetesen, aki vállalja, hogy Nagykörösen akar tanítóképzésre járni, annak adunk havonta nettó 100 000 forintot, és ingyen adjuk a kollégiumi elhelyezést. Most gondoljunk egy szülőre bele. Hát ugye, eljön az én gyerekem Budapestre, kifizetem az albérletét, tételezzük föl ugye. Ezenkül meg kell élnie. Mennyibe kerül az nekem? Ha viszont Nagykörösre mész, kislányom vagy fiam, akkor kap 100 000 forintot, megvan a zseppénzed, ingyen van a szállásod, és 100 000 forintból meg fog tudni élni. Nekem már csak minimumot kell neked adni, és mégis tulajdonképpen ott vagy. Ezen kívül Nagykörös pedig vállalja azt, hogy a különböző tankerületekkel biztosítja azt, hogy a szakmai gyakorlatokat ugye holt ott tudott helyben folytatni. Na most meg kell találni a mezővárosoknak a helyét. És én ezért gondoltam, hogy Nagykörössel, és nagyon köszönöm Körtvényes Attila polgármester úrnak, hogy abszolút támogató volt, mert ez közösen hoztuk létre ezt az ösztöndíjat. Mert a város is fontosnak tartja a felsőoktatást. Tehát nem csak az egyetem tesz bele pénzt, hanem a város is tesz bele pénzt. Na most gondoljunk bele, hogy az első, mondjuk 25 fő jön az első évre, vagy 20 fő, igen, ez 5 éves. Akkor már második évben már 50 hallgató van, vagy 40 hallgató van a városban.
És egy egész más szint ad egy ilyen városnak,
így van.
Egy ilyen fiatal
közösség. Én ezért tartottam persze fontosnak, és példaértékűnek a Nagykörös városával való együttműködést, a tanítóképzést illetően. Aztán együttműködök az Andrássy Egyetemmel, ami egy teljesen más jellegű, szomszédok vagyunk. Ugye az Andrássy Egyetem német
nyelvűképzés,
szomszédvár. Hát barátok vagyunk. Ennek megfelelően azt mondtuk, hogy aki az Andrássyra jár, annak felajánljuk, hogy nálunk is képzést tanulhat vendéghallgatóként. Aki nálunk van, és németes, felajánljuk, az Andrássy legyen vendéghallgató meghatározott kurzusokra. Tehát én azt gondolom, hogy a schengeni határokat azért van le kell bontani a felsőoktatásban, mert az én váram, és akkor ilyen kővárakat építek körülötte, ugye, meg árkokat, hanem keressük a kapcsolatokat másokkal. És én ebbe hiszek, hogy tulajdonképpen az egyetemek között valami együttműködésnek ki kell tudni alakulni, hisz azért célunk közös a felsőoktatás. Na most ennek megfelelően miért ne tudnék vendéghallgatói státuszt biztosítani valakinek? És én ezt kérlek, hogy a Pázmánnyal is egy testvéregyetemnek tartom, akivel nagyon jó a rektorral is a kapcsolatom, és ugye közösen gondolkodjunk. Mi az, amit te jobban tudsz csinálni? Mi az, amit én tudok jobban? Hogyan lesznek vendég?
Hogy lehet gazdaságosan, hát, közösen.
Ezért most én például a közös doktori iskolák ügyét forszírozom megfelelő helyeken, ugye, hogy legyenek közös doktori iskolák. Ugye itt mindig az, hogy a doktorskában hány törzstag van. Lehet, hogy egy nem tudja meg most, de két egyetem már közösen meg tudja csinálni. Számos kérdés van a felsőoktatást illetően, amelyeket át kell gondolni, és azt gondolom, hogy eljutottunk a rendszerváltás után már olyan időszakra, amikor azt mondjuk, hogy gondoljuk végig az egyetemek közötti kapcsolatokat. Nem biztos, hogy az, ami jó volt 30 évvel ezelőtt, ma ugyanúgy jó. Tehát lehet, hogy újfajta szemlélete is szükség van a felsőoktatásban.
Hát igen, ugye új szemlélet, meg új kapcsolatok a cégekkel, a piaccal, más országokkal, városokkal. Egyébként, ha majd a nagykörösi példa szóba került, ahogy böngésztem a Károl is híreket, hát most jöttek meg a Côte d'Azurről, ott is egy egyetemmel egy közös dolog. De voltak kollégái rektor úrnak Indiában, ott egy nemzetközi konferenciával, egy közös nemzetközi konferenciával.
Most megyünk Taskentbe
hamarosan. A vadállatok, meg a háziállatok tartásának a jogára, ha jól emlékszem.
Igen.
Tehát azt tetszett nekem, hogy olyan nagyon színes, nagyon sok, mint egy nagy marokkó kupac, hogyha egyet megmozdítok, akkor több is mozog. Tehát, de mindenért le kell hajolni, a kicsiért, meg a nagyért is. Tehát egy nagy országért, mint Dél-Korea, és nagykörösért is ugyanígy kell.
Igen, a felsőoktatásról azért legyünk az is szép, hogy a világ kinyílik előttünk. Hisz az más országoktól is tudunk tanulni, és mi is tudunk más tudást átadni. És ezzel, amikor azt mondjuk a felsőoktatásban a kapcsolatok mennyire fontosak a fiataloknak, hogy ők világot lássanak. Az Erasmus program, most a Pannonia program, amit a kormány indított be. De ezek mind olyanok, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy fiatal világot lásson, és hogyha külföldi hallgató idejön, akkor tud vele találkozni. Na most ugye ezek a kapcsolatok azért tényleg színesítik az egyetemnek a képzéseit, ötleteket is kapunk, hogy más országban mi az, amit bevezettek. Nizzában például most volt egy nagy konferencia francia professzorokkal, amelyek az európai integrációval volt kapcsolatos, mint téma. Az Európai Unió jog autonómiájáról, a szubszidiaritásról, az egyház és állam kapcsolatának rendszereiről, és stb. Amikor Indiában mennek a kollégák, akkor az állatvédelemből tudnak beszélni, tehát a legkülönbözőbb területek jönnek elő a nemzetközi kapcsolatokban, és ez egyfajta buké színesíti tulajdonképpen az egyetemi légkört, egyetemi világot. De én arra is nagyon fontosnak tartom, hogy a hallgatóinkat vigyük ki külföldre. Tehát legyenek hát, kapcsolatok.
Mint régen volt, ez sok száz évvel ezelőtt.
És a másik az, hogy minden hallgatóért felelősek vagyunk. Tehát most, ezért a tehetséggondozás egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik meg a mentorálás. Mind a kettőnek megvan a szerepe. A tehetséggondozás az, hogy fedezzük föl, ki az, aki tényleg a tehetség, és ki az, akit meg azt mondjuk, hogy föl kell húzni, és segítséget kell neki nyújtani. Mind a két munkára szükség van. Ezt egyik egyetem se felejtheti el.
Jó, mondom, hogy 50 ország, 250 partner intézmény, tehát ennyi kapcsolat. Ilyen színes ez a háló, amit itt...
Én azt gondolom, hogy elég színes, mindig van új és új. Természetesen vannak olyan kapcsolatok, amelyek nagyon élőek, amelyek azt kell mondani, hogy jól működnek, és vannak olyanok, ahol esetszerű az együttműködés. Tehát amikor ilyen nagy számot mondunk, azért mindig helyén kell kezelni, mindig őszintének kell lenni az életben.
Tehát más a hőfok, aminek
más a hőfoka, így van. Tehát vannak a kóri egyetemekkel rendkívül élő a kapcsolat, van néhány török egyetem, szintén nagyon élő a kapcsolat, van néhány nyugat-európai, melyek szintén napi kapcsolatban vagyunk, teljesen változó.
Műsor utolsó 2-3 percében, ha a rektor úr egyetért, akkor térjünk vissza az alaphelyzethez, a február 15-i dátumhoz, ez jó esetben ideális helyzetet tekintve, a szülők együtt a gyerekkel bogarásznak, nézelődnek, melyik az a hat, hogy kell majd válogatni, hogy kell finomítani, mit kell első lépésben tenni. Ha így a vége fele arról kérdezem rektorot, hogy a Károly az miben más?
Először is az, hogy mi egy közepes méretű egyetem vagyunk, és nem is akarunk nagy lenni. Tehát olyan nagy, mint egy tudományegyetem, nem is célunk. Tehát mi meg akarjuk mondani, ez a small is beautiful, mert az is egy megfelelő mérce számunkra.
Mondják is a hallgatók a családias légkört, szinte mindegyik, akit kérdezik.
Én nagyon fontosnak tartom a közösségi életet, hogy valaki idejön, akkor ne a magányosan töltse el a napjait, buborékban, és ne a mobiltelefonjaival beszélgessen egész nap, és azt nézze. Tehát nekünk a közösségi programoknak a szervezése rendkívül nagy prioritást élvez. Ezért van egy nagyon nagy sportéletünk. Sárfalvi Péter, korábbi világbajnok, ugye, aki ötös a világbajnok, aki felelős a sportéletért. Ez számunkra azt gondolom, hogy kiemelkedő jelentőségű. Van egy Károli Sportegyesület, MB2-es csapatokkal, és minden fél évben sportnapot szervezünk. Ezen kívül Bán Teodor, Bán Teodor, aki a közkapcsolati főigazgatónk, ő, aki a Károli ki mit tudott, a kreatíva szervezi, ahol mindenki előjön azzal, hogy mi az ő tudása, akár szavalás, tánc, zene, stb. Tehát szintén nagyon színes filmklub van. Én azt gondolom, hogy igyekszünk azt az életet biztosítani, amelyik lehetővé teszi, hogy egy hallgató jól érezze magát. Arra is ott törekszünk, hogy a szakkollégiumoknál komoly ösztöndíjakat adjunk. Tehát egy fiatal lehetőség szerint ne pincérkedéssel keressen pénzt, hanem inkább mi adunk neki, viszont elvárjuk, hogy dolgozzál is érte. De akkor azt gondolom, hogy ha ezt tudjuk biztosítani, akkor van egy olyan közösség, amelyik már egy összetartó. Külföldi kirándulásokat fizetünk. Jártak a hallgatóink Brüsszelben, Strasbourgban, Szarajevóban, Felvidéken, Erdélyben, tehát ezek a külföldi kirándulások is egy összetartó erőt ad. Tehát a közösség az egy nagyon fontos szempont ahhoz, hogy az egyetem valóban egy más legyen, és ne egy atomizált gyerekeknek a gyülekezete, fiataloknak a gyülekezete legyen. Az értékalapúságot szintén fontosnak tartom. Ez egy református egyetem, ezt mindenki, aki ide jön, annak tudnia kell, hogy egy olyan egyetemre jön, ahol a protestáns hagyományok rendkívül fontosak, és meg is jelenítjük a képzéseinkben. Természetesen tudjuk azt, hogy nem mindenki gyakorló hívő, aki a templom, aki bejön az egyetemünkre. Tehát nyitottak vagyunk minden irányba. Ugyanakkor annak is tiszteletbe kell tartani, aki hozzánk jön,
ami
értékrendszerünk alapján történik az oktatás.
Február 15,
és hajrá Károli!
Nagyon szépen köszönöm, dr. Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora volt a napvendége nálam. Köszönöm szépen, professzor úr!
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.